Taxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adó rovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
És ahogy szoktuk adóvilág rovatunkban, először Gerendi Zoltánt tárcsáztuk, ő a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
És van egy ilyen klassz kis, vagy volt legalábbis egy jó kis körünk, amit a Maldív-szigetekkel fejezzünk be, mert utána ugye már Luxemburgba látogatunk el, és aztán a Balkán jön itt az adóvilágban, de még van egy kis napfényes, szép, és hát a képeslapokról hát ilyen áhítattal figyelt helyszínünk ez a Maldív-szigetek.
Így van, sziasztok, jó reggelt. Hát igazából ez tényleg egy ilyen csodahely, de sok szempontból különleges, és hát gyakorlatilag egyébként adójogilag is különleges, de egy nagyon pici hely. Tehát, hogy a méretét meg a helyét lássuk, India alatt vagyunk, körülbelül egy ilyen szerintem 800 kilométerrel. A Maldív-szigetek az 1200 szigetet jelent, gyakorlatilag, amiknek az a különlegessége, hogy ez a föld legalacsonyabb országa. A legmagasabb pontja az 2,4 méter, és az egy, azért ez egy problémás dolog, majd erre később rátérünk egy pár gondolatba. Körülbelül 1200 szigetről beszélünk, aminek egy jelentős része nem is lakottán 200-300 szigetet laknak csak, és az összkiterjedésének az egész régiónak 90.000 négyzetkilométer, tehát úgy kell elképzelni, hogy az 1200 sziget kb. Egy magyarországnyi területen fekszik. Na most ez egy nagyon speciális földrajzi adottságú terület, ebből ered a két fő tevékenysége is, a halászat és a turizmus is, meg egyébként ebből a speciális fekvésükből és magasságban ered az ő legnagyobb aggodalmuk is a globális melegedés kapcsán. Erre még visszaugunk, csak hogy egyáltalán hogy keletkezett ez a kis közösség itt, mert ez egy 400 000-es közösség, amelyikből kb. 100 000 ember a fővárosban Máléban él. Na most ez egy régóta betelepült vidék egyébként, tehát minden speciális adottság ellenére itt nagyon-nagyon régóta laknak emberek. Már Krisztus előtti 300-ban is voltak itt emberek, először a buddhista vallás mosolt meg, majd a 12. századtól arab kereskedők telepedtek itt meg, és hozták el az iszlámot, majd gyakorlatilag a 16. századtól elindult a gyarmatosítási ilyen körmenet, tehát gyakorlatilag a portugálok után a hollandok, majd az angolok, és így 1965-ben vált függetlenné Angliától a terület. Na most a terület adottságai azért el tudjuk képzelni a többi szigethez, meg amit itt láttunk Ázsiában, hát ahhoz képest nagyon-nagyon-nagyon szegényes. Tehát ha ők nem tudnának itt halászni, akkor itt semmi nem lenne. Ez is volt nekik az alaptevékenységük, ők egyébként a világ egyik legjelentősebb tonhal exportőrök. Tehát a vörös tonhaltól kezdve egy csomó fajtát az innen érkezik, és szállítják gyakorlatilag az arab területeken, tehát Dubajon vagy egyéb más területeken keresztül az egész világba. Most az ő problémájuk az a tengerszint fölötti magasságukkal van elsődlegesen, mert ugye hát ez a 2,4 méter nem nagyon biztonságos, és azt azért egy-két ilyen áradás már úgy megpróbára tette. Évente azt írják a statisztikák, hogy gyakorlatilag évente egy-két millimétert növekszik a tengerszint. Ők 2100-tól félnek, és ott hát ugye azt gondolják, hogy hát itt azért az akár víz alá is kerülhetnek teljes mértékben. Ez egy elég komoly gond, ők mindent aláírtak, mindenféle klímaegyezményt, de hát ez olyan nagyon sokat nem nagyon tud segíteni rajtuk, mert ők a legkisebb tényezők ebben a játékban, és hát ez egy komoly gond. Ők egyébként teljesen ráálltak az ökogazdaságra, tehát azt hiszem, ilyen széndioxid kibocsátásuk alig van, csak hát el tudjuk képzelni, hogy mondjuk ha 1200 szigetnek mondjuk a közművi rendszerét ellátni, az önmagában éve nem kevés. A másik legerősebb üzletáguk az a turizmus, és az azért is érdekes, mert gyakorlatilag évente 1,4 millió turista érkezik, tehát azért a lakosság háromszorosa megfordul itt, és ez, ennek egyébként az összetétele is érdekes, mert körülbelül ebből az 1,4-ből 300 000 jön Kínából, tehát Ázsiából, ami egy elég jó szám, de egyébként Ázsiából még Indiából jönnek majdnem 80 000-en, de Észak-Koreából, Japánból is összesen nem 70 000-en. Tehát azt lehet mondani, hogy Ázsia nagyon komolyan viszi ezt a helyszínt, de Európa is nagyon erős szerepet játszik, tehát Németország, Anglia, Olaszország elég erős. Most azt kell tudni, hogy összesen gyakorlatilag 2018-ig 130 szállodájuk volt, és hát további 23 van tervezés alatt, hát itt gyakorlatilag szigetenként lehet nagyjából egy szállodával számolni. Aki volt már Maldivon, nagyjából sejti, vagy így fotók alapján, hogy egy sziget az egy ilyen resort, és ez ott működik. Na most az adórendszerük így a történelmükhöz képest szintén hát azt lehet mondani, hogy eléggé egysíkú és egyszerű. Van nekik egy alapadójuk, az áfájuk, egy ilyen Good and Service Tax, ami ehhez hasonlít, az 6%. A társasági adójuk 15%, de ez csak durván 32 000 dollár fölött van, ami hát az alatt adómentes. A személyjövedelemadót nem vezették be.
Na tessék, ezek a domborzati térképpel azonos kb. Az adó térkép.
Igen, és érdekes, mert egyébként van két olyan vonás az adórendszerüknek, ami nagyon hasonlít Európához. Az egyik az, hogy ők egy ilyen zöld adót vezettek be, ami gyakorlatilag a minden megkezdett éjszaka után, a turista éjszaka után 6 USA dollár, és ezt ők, ha jól olvastam, egy alapba csurgatják, aminek a lényege az, hogy ez az alap kell, hogy az ő exodusukhoz pénzügyi forrásként szolgáljon, tehát ők gyakorlatilag legközelebb lévő Sri Lankán próbálják ennek a közösségnek a jövőjét úgy bebiztosítani, hogy legyen kellő alap arra, hogy amikor a víz ellepi ezeket a területeket, akkor ez a...
De erről lehet tudni valamit, hogy ők ott majd földet fognak venni maguknak?
Igen, szeretnének, igen. Aha. Tehát most nyilván ez egy cél, hát itt, ahogy a tengervíz emelkedik, itt azért ez is ilyen nem, tehát nem két nap alatt jön össze, de lehet azért látni, hogy egy évi 1,4 millió turista van, nyilván nem egy napra lehet számolni, szerintem biztos van 10-20 millió turista éjszakájuk, abból ki lehet számolni, hogy egy év 6 dollárra felszorozzuk, azért egy évi 100-120, mert 200 millió dollár összejön, és azért el tudom képzelni azt, hogy Sri Lanka környékén találnak maguknak olyan helyet, ami egy kicsivel magasabban fekszik. Szóval érdekes látni azt, hogy egy ilyen ország ilyen adottságok mellett, jó, hogy mindent megtesz a zöld, vagy az ilyen különböző egyezményeknek a létrehozására, de egyszerűen súlytalan, tehát nekik is előbb-utóbb valahogy a jövőjüket be kell biztosítani, és az adórendszeren keresztül működik. Ez egyébként nagyon hasonlít a norvég modellre, amelyik gyakorlatilag az olajnak olajbevételeket teszi különböző alapokba, uh-huh. ahhoz, hogy az követő generációk is élni tudjanak, és egyébként még egy párhuzamosság, hogy ugye nem egy szofisztikált adórendszerű ország, ennek több oka is van, ugye ők iszlám jogrend alatt működnek, és azért az egy picit más, mint az európai kontinentális jogrend, ezért az egész gazdaságuk is talán ezért nem tudott, nem csak a földrajzi adottságok miatt egy kicsit más irányból fejlődött, tehát nem a európai befektetők vannak azért itt nagyjából többségben, legfeljebb szállodalánc üzemeltetőként, de nagyobb befektetők azok általában Ázsiából jönnek, vagy inkább a térségből, a arab térségből. De a lényeg az annyi, hogy ő nekik például ugyanúgy, mint az északi, tehát a skandináv államoknak, ott van egy úgynevezett multilaterális egyezmény, ami Svédország, Norvégia, Finnország, Dánia, Faroe-szigetek, aztán még Izlandot is összefogja. Az egy 96-os egyezmény és egy példaegyezmény, hogy tehát nem bilaterális, hogy két ország köt egy egyezményt, hanem azt hiszem 6 ország kötött, és ők 2005-ben kötöttek egy hasonló egyezményt, ilyen multilaterális adóegyezményt a kettős adóztatás elkerülésére, ez egyébként alig van kettős adóztatási egyezmény, azt hiszem talán Indiával van egyedül, de ebbe az egyezményben benne volt Banglades, Bután, India, Nepál, Pakisztán és Sri Lanka. Hát de ebből lehet egyébként látni, hogy valószínűleg ezekkel az országokkal a leg erősebb a kereskedelmük, de mindenképpen ez a multilaterális egyezmény, kettős adóztatási egyezmény, ez adójogilag egy érdekes téma. Szóval nagyon érdekes kis hely, szerintem turizmusban változatlanul egy top cél marad, úgy, ahogy mondtátok, a korall zátonyai, a természeti gazdagságai csodálatosak, de tipikusan úgy néz ki, hogy a 20. századi vagy a 21. századi fejlődésnek áldozatul fog esni, és érdekes látni, hogy ez a kis közösség hogyan próbálja magát átmenteni, akár más helyen is a jövőben.
Nekem az a furcsa, hogy ők nem lettek ilyen klasszikus adóparadicsom.
Hát ez azért azt látni kell, hogy az iszlám jogrend miatt van szerintem elsődlegesen a történelmük, mert egy adóparadicsomhoz azért egy-két dolog kell az alacsony adókulcsok mellett, kell valami fajta jogbiztonság is, tehát kell egy alapbankrendszer, meg kell egy olyan alapjogrend, ami ezeket a befektetéseket védi. És én azt gondolom, hogy ezt, amit a Seychelles, amelyik egyébként alapvetően keresztény háttérű, és gyakorlatilag egy keresztény vagy egy európai jogrendet alkalmaz, az, de még ha így veszük, még Mauritius is, az biztos, hogy előnyben van, nem csak a magassága miatt, hanem pont emiatt a jogrend miatt egy Maldív-szigetekkel szemben. De én azt is látom, hogy ők nem is törekedtek erre. Tehát ennek a szigetnek azért ugye jelentősége látszott, hogy nem nagy. Tehát ide úgy azért igazából nem nagyon jönnek el, és úgy tűnik, hogy ez az iszlám kultúra, megafekvés, nem egy szerencsés mix adóparadicsomoknak. Egyébként a munka, tehát ami érdekes, hogy a személyi jövedelemadó mentességük az viszont kifejezetten előnyös, mert egyébként az ott dolgozó személyzet, tehát a szállodaiparban működőknek egy jelentős hányada ilyen úgymond expert, tehát aki oda érkezik, ott dolgozik, és akár Indiából, Sri Lankáról, és így tovább, és ők élvezik ezt az adómentességet, tehát ők a régión belül szerintem elég jobb éreket fizetnek mondjuk például a turisztikában, a hotelipararágban.
Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük, izgalmas dolgokat tudtunk meg a Maldív-szigetekről, akkor jövő héten már Luxemburg, utána pedig a Balkán itt az adóvilágban.
Így van, nagyon szívesen.
Köszönjük szépen, szervusz! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőivel, adótanácsadó partnerével. Még egy kis adalék a zene előtt, a Guinness rekordok könyvébe is bekerült a Maldív-szigetek. Ebben az országban található a legalacsonyabban fekvő legmagasabb pont. Tekintettel arra ugye, hogy a legmagasabb pontja a Maldív-szigeteknek mindössze 2,4 méter a tengerszint fölött. Úgyhogy ilyen nagy hegymászásra ott nem lehet vállalkozni.
Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
A vonalban pedig itt van, ahogy megszokhattátok hétfőnként, adóvilág rovatunkban dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő. Jó reggelt, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na. Hát a Maldív-szigetek is nagyon szép. Egy külpolitikai jellemző szemszögével nézve azért nem a világ forgásának kerekét befolyásoló állam alakulatról van szó, gyanítom.
Ha nem is a világ közepe, de egész biztos, hogy ahogy azt megszokhattuk, stratégiai küzdelmek színtere. Ami ezt még színesebbé teszi, hogy most voltak a választások. Tehát itt egy kifejezetten jó időérzékkel kapcsolódunk be a Maldív-szigetek életébe, mert ezek a választások most mentek le, és még múlt héten azon izgultak, hogy vajon a meglepetésre vesztes, a pozíciót jelenleg is betöltő államfő vajon elengedi a hatalmat. És ez csak most szombaton, tehát két napra derült ki, hogy egy héttel a választások után végül is hajlandó lesz átadni a székét a ellenzéki győztesnek, úgyhogy tehát egy nagyon kemény hét van a Maldív-szigetek után. Hogy miért volt ennyire forró a hangulat? Ez a jelenlegi államfő, aki az utóbbi 4 évet hivatalban töltötte, kifejezetten egy Kína barát politikát vitt, amit még tovább színesít az, hogy már egy korábbi alkalommal egyébként számtalan ellenzéki politikust börtönbe küldetett, a választások előestéjén a legnagyobb ellenzéki pártot rendőrök rohamozták meg, a székházukat, korábban a legfelsőbb bírósági bírákat bezáratta, mert azt hitte, hogy esetleg ellene valamilyen impeachment-szerű módon majd el fognak járni, tehát gyakorlatilag egy ilyen néhány diktátor ösztön megnyilvánulását láthattuk, ami azért sem annyira meglepő, mert hogy ez a fickó egyébként az unokaöccse volt a korábbi 30 évig uralkodó diktátornak, bocsánat, féltestvére. Tehát itt azért egy családi vonal is felfedezhető, Úgyhogy azért a Maldív-szigetek amennyire picike, pont annyira belterjes lehet ez a politikai élet is. Izgalmas kínai beruházásokat avatott föl, a választások előtti időszakban nyitotta meg a repteret a fővárossal Malival összekötő 200 millió dolláros hidat, de hát emellett is találtak mindenfélét azért a számlája körül is, tehát itt sok százezer dollár, mások szerint akár 9 számjegyi dollárok röpködtek úgy, kivizsgálására még a hatóságok is felszólítottak, de jelenleg ez majd alig, hanem zajlik, vagy elindul. A most nyertes államfő pedig az India párti államfő. Tehát a Maldív-szigeteken már tényleg az az érdekes, amit azért ugye a Madagaszkár közelében nem éreztünk a korábbi két szigetünknél, hogy itt abszolút egy India-Kína szembenállás van. Ugye a britek részben ugye már a 70-es évek végére feladták a bázisaikat itt, a katonai bázisaikat, és ez a diktátor hajlamú fiatalabb államfő pedig 2016-ban még a brit nemzetszövetségből is kilépett. Tehát jól mutatja, hogy itt az európai hatalmak befolyása az már nagyon-nagyon minimálisra csökkent. Ezzel szemben Kína lehetőséget látott arra, hogy ezt az úgynevezett az Indiát körbevező gyöngyszemek típusú stratégiájának részeként tekintsen a Maldív-szigetekre. Tehát, hogy minél inkább megkötni az indiai befolyást az indiai óceánon, és lehetőleg ezt akadályozni, illetve a kínai tengeri útvonalakat biztosítani. Ez abszolút stratégiai kérdés, tehát a kínai tengeri kereskedelem 80%-a elhalad ezen az útvonalon, ilyen formában ez nem kérdés, hogy Kínának mennyire fontos. Ezért is tulajdonképp meglepetés az egyhetes választási eredmény, hogy az indiai párti jelöltnek sikerült nyernie. Úgyhogy innentől kezdve indul most újra.
De Maldív-szigeteknek önálló hadserege nincsen, ugye?
Hát nézd, 300 ezer emberből nem tudsz úgy önálló hadsereget építeni, hogy még egy rendes katonai kikötőt is szinte lehetetlen az ilyenkor az átonyokra felépíteni. Tehát nincsen, és pont ezért itt ez mindig is egy olyan megállapodás lesz, hogy akkor melyik nagy hatalom az, aki érdemben tudja biztosítani az önállóságát cserébe néhány apró kérésért.
Egyébként ez nagyon furcsa, mert ugye mindig kínai-amerikai szembenállást néztünk eddig ugye ezeken a szigeteken, és ez a Kína-India szembenállás, ahogy mondtad is, ez valami újszerű. Ez miben nyilvánul meg? Megy a diplomáciai üzengetés? Megy egymásnak a frocizása? Mennek ki egymásnak a keresztbe tevő manőverei?
Hát most a Maldív-szigetre vetítve is igen, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk az indiai sajtónak a jelentős részét kizárták a választások közvetítéséből. Tehát a Kína párti államfő a saját hatóságait erre is felhasználta, vagy azt is jelenti, hogy egyébként Sri Lankára menekült el 2015-ben a megvádolt korábbi államfő, akit ellenzéki politikusként már nem akartak látni a hazai pályán. Tehát, hogy abszolút ez a hidegháborús szellemiségű, tehát nekünk talán az a legérthetőbb szemlélet, hogy tényleg egy ilyen stratégiai befolyásolási kísérletek zajlanak. A kínaiaknak egyértelműen kellenek az óceáni szigetek. A Maldív-szigetek tökéletes helyszín, tehát ugye nagyjából középen van az indiai óceán távolságait tekintve, ha csak újra töltő állomásként használhatnák, és ugye elkezdték egy kikötőt építeni, de nem fejezték be még ők se. Az nekik óriási előny lenne. Ez a fegyverkereskedelemtől India és Kína között a különböző szélsőséges szervezetek általában inkább titkos támogatásán át a dalai lámát kifogadja be típusú kérdéseket, tehát hogy rengeteg apró szinten zajlik ez a diplomáciai verseny.
De India nem agresszív a világpolitikában, nekem ez is egy ilyen furcsa, hogy most akkor itt mégis a sarkára áll a Maldív-szigetek kapcsán és bevállalja a konfrontációt, ugye nem nagyon hallani arról, hogy Pakisztánnal van persze konfliktus évtizedek óta, de így ilyen nagy világpolitikai kérdésekben ahhoz képest, hogy mekkora méretei vannak és milyen fejlődésen megy keresztül, India kicsit csöndeske.
Így van, tehát sok szempontból igazad van, ilyen katonai erődemonstrációkat nem csinál, de azért a katonaságát egyébként ugyanúgy keményen fejleszti, csak a hagyománya az sokkal inkább egy függetlenségi mozgalomból jön, tehát ugyanúgy vásárol orosz alkatrészeket, vagy atomerőmű alkatrészeket, mint amerikait, vagy mást. Tehát ilyen szempontból nagyon ügyesen egyensúlyoznak, és van egyfajta amerikai barátság, ami megmaradt, de nem annyira erős, mint a többi, mondjuk Ausztrália vagy Új-Zéland esetében, hanem éppen csak annyira, mennyire Kínával szemben ez szükséges. Valahol ők most az utóbbi hetek legboldogabb ázsiai lakosai, hiszen az amerikai-kínai kereskedelmi háború legnagyobb győztese India lehet. Tehát piacszerzésben most kifejezetten látszik, hogy elindult a gondolkodás, hogy ezt hogyan tudják felhasználni a saját előnyükre. Úgyhogy de ez a verseny ez zajlik, nem ért véget, az se véletlen, hogy ugye az amerikaiak az egész térséget a Pacificről Indo-Pacificre keresztelték át. Uh-huh. Tehát mindenki hajt az indiai kegyekért, inkább így mondanám.
Hát aztán azt kell megnézni, hogyha majd emelkedik a vízszint rendesen, akkor kinek lesz még fontos a Maldív-szigetek, vagy akkor már nem annyira fontos.
Hát vagy pedig a 1200 darab szigetecskéből majd melyikre tesznek egy betonkoszorút, ahol elfér egy kikötő. Tehát nagyon, nagyon szerintem nem kell, hogy illúzióink legyenek ezzel kapcsolatban. 300 ezer ember ugye mind Kínának, mind Indiának egyszerűen már nem is hiba határ, nem tudom erre mit lehet mondani így realisztikusan. De nyilván ez egy nagyon, nagyon picike történet, itt kizárólag a helyszín az izgalmas számukra. Van még egy érdekes, ha már Pakisztánt említetted. Ugye Pakisztán szintén nem kifejezetten India barát, és éppen ezért az egyébként erősen muszlim vallású Maldív-szigeteken az iszlám államharcos rekrutáció nagyon sikeres volt. Tehát úgy tűnik, hogy kifejezetten az egyik lakosság arányszámot tekintve legsikeresebb rekrutációt hajtották végre, tehát terroristákat bizony a Maldív-szigetek is adott a világnak. És ez ugye megint egy klasszikus muszlim-pakisztán-hindu-india szembenállásnak is tekinthető, tehát ilyen szinteken is zajlik a küzdelem. Egyébként még a szaudiak is a maguk módján finanszírozzák a vallási életnek a radikálisabb ágát. És hogy csak egy példát mondjak, most a legutóbbi hetekben ugye az vertett fel a hírt, meg az újságokat, hogy egy abszolút modern hotelláncnak a parkjába épített szobrot lebontott a hatóság, mivel emberi ábrázolás volt rajta.
Aha.
Tehát, hogy azért érezzük azt, hogy ez a picike közösség is mennyire ideológiailag meghatározott lehet, és emiatt lehet Indiának egyébként időnként kérdéses, hogy akkor most pontosan hogy is kezelje a Maldív-szigeteket, mert nyilván nem is akar behozni egy olyan közösséget, ahonnan esetleg aztán a saját házi terrorizmusát fogják emberekkel ellátni. Úgyhogy nagyon izgalmas kérdés, és mindez tényleg a volt diktátor féltestvére, aki a legfelsőbb bírósági bírókat és mindenki más zsarol azért, hogy nehogy ellene eljárás induljon, miközben elképesztő pénzek mennek.
Hát, csemege egy ilyen külpolitikai szakértőnek, nem?
Hogy mondjam, igen.
Jó kis távol-keleties fűszeres,
hát azt hittem, hogy meg leszel fogva ezzel a Maldív-szigetekkel, mert maga az unalom, de
ehhez képest... Luxemburggal megpróbáljuk jövő héten.
Legyen így.
Oké, Boton, nagyon szépen köszönjük.
Köszönöm szépen, sziasztok.
Szervusz. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő volt az, aki politikailag, geopolitikailag elkalauzolt minket a Maldív-szigetekre.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.